Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Brüsszelben tárgyalást folytatott Alexander De Croo belga kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozó keretében a magyar miniszterelnök hivatalosan is átvette az Európai Tanács soros elnökségét a következő 6 hónapra. A megbeszélés után Orbán Viktor Sólyog Tamás köztársasági elnökkel együtt megtekintette a brüsszeli Magyar Ház nemrég felújított épületét, amely mostantól az elnökségi programok kiemelt helyszíne lesz. Orbán Viktor később Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével tárgyalt. Magyarország évvégéig tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét. Örményország és a kaukázusi régió stabilitásában érdekelt hazánk, ezért a soros EU elnökség idején arra törekszik, hogy erősítse a kapcsolatokat az Európai Unióval, mondta az MT-nek Jerevánból telefonon nyilatkozva a külgazdaság és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej tisztán hivatalos látogatásra érkezett az örmény fővárosba. Magyarország a Hungary Health programban újabb támogatást nyújt azoknak az örmény családoknak, amelyek a karabahi eszkaláció után települtek vissza oda. A Pannonia tehetségprogram támogatásával akár a világ top 100 egyetemének bármelyikén tanulhatnak fél vagy egy éven át teljes ösztöndíjjal a kimagaslóan tehetséges diákok, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Varga Bajusz Veronika ismertette, a felsőoktatás, a szak, illetve felnőtt képzés és a fiatalokért való felelősségvállalás mostantól egy államtitkársághoz tartozik, mert, mint fogalmazott, a fiatalok sikere a nemzet sikere. Az uniós hitelterv július 1-ére 65%-os arányt ír elő a magyarországi tárolók töltöttségére, ezt azonban már májusra sikerült túlteljesíteni. A jelenleg több mint 5 milliárd köbméternyi földgázkészlet a teljes kapacitás 78%-át teszi ki, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Fogyasztás arányosan még jobb a helyzet, az 50%-os hazai mutató a harmadik legmagasabb Európában, több mint kétszeresen múlja felül az uniós átlagot. Ingyenesen juthatnak állami ingatlan vagyonhoz a kis települések a Magyar Falu program keretében, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az MT-vel. Gyopáros Alpár azt írta, ennek köszönhetően csaknem 1900 ingatlan került, mintegy 600 település tulajdonába, ezek nyilvántartási értéke csaknem 1 milliárd 700 millió forint. Az elmúlt időszak jogi szigorításai és a rendőri intézkedések nyomán fél év alatt 30%-kal csökkent az online csalások mértéke, ismertette a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A rendőrség által másfél éve felállított 300 fős, úgynevezett Kiber 300 csoport működésének köszönhetően 819 gyanúsítottat hallgattak ki, és közülük 114 személy letartóztatását rendelt el a bíróság, közölte Rétvári Bence. Augusztustól majd további olyan intézkedések várhatóak, amelyek hatékonyabbá teszik az online csalók felelősségre vonását, illetve megnehezítik a dolgukat. Az üzleti alapú szolgáltatás finanszírozó egészségbiztosítási szerződéssel, illetve az ilyen biztosítási védelemmel rendelkezők száma elérte a 947 ezret tavaly, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. A biztosítás által fedezett egészségügyi ellátások költsége pedig alig 20 milliárd forintról, csaknem 27 milliárdra nőtt egy év alatt. Az egészségbiztosításért már nem jár teljes körű adókedvezmény, de a bérjellegű juttatásokhoz képest jelentősen kedvezőbb adózású. Döntés született Carlo Acutis szenté avatásának ügyében. Ferenc pápa és bíborosai elfogadták a fiatal olasz fiú kánonba foglalását. A videójátékokkal és csodáival híressé vált fiú lesz a katolikus egyház első millenial, azaz Y-generációs szentje. Az interneten végzett hitterjesztés miatt az Isten influencere becenevet elnyerő fiú 2006-ban leukémiában hunyt el, előtt azonban a katolikus egyház értékeinek megfelelő életet élt. A londoni születésű fiú 9 éves kora óta segített a szegényeknek Milánóban, minden zseppénzét a rászorulóknak adta, valamint szerény életet élt, például csak egyetlen pár cipője volt, hogy többet segíthessen azoknak, akiknek kevesebb jutott. Rövid élete alatt létrehozott egy weboldalt, amelyen a világban végbe menő csodákat tartotta számon, az ő nevéhez pedig két csoda is fűződik. Végül az időjárásról, felhős lesz majd a folytatásban az ég, aztán napközben egyre nagyobb területen kisüt a nap, főként a keleti vármegyékben eshet az eső, sokfelé pedig a szél is megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Az evangéliumban van egy jól nevelt, intelligens fiatal, aki odalép Krisztushoz és kérdezi őt. Ennek a történetnek maradandó jelentősége van, mert mindannyian kérdező lények vagyunk. Az ember lényegéhez úgy tűnik hozzátartozik a kérdezés. Van-e jó, nehéz kérdésed az életről, a hitről, az igazságról? Van-e olyan kérdés, amivel régóta foglalkozol, amiről sokat töprengsz? Miért jó kérdezni, és miért lehet gond, ha valakinek egyáltalán nincsenek kérdései? Hogyan fogja az életét vezetni az, aki sohasem kérdez? A kő nem kérdez. A növények és az állatok sem kérdeznek. A kő van. A növényeket és az állatokat olyan biológiai program vezeti, amelyet a teremtő elindított, és amelyek az évmilliók folyamán az evolúcióban tökéletesedtek. A növényeknek és az állatoknak ez a biológiai program elég a túléléshez, a boldogulásukhoz. Az embernek nem elég, ha csak van, mint a kő, mint egy tárgy, és nem elég a belső ösztönprogram sem, a biológiai program sem. Emberhez méltatlan az, ha csak biológiailag vegetálunk. Az ember nincsen készen. Az ember azt érzi, hogy befejezetlen, hogy a léte feladat. Annyi minden érdekli, az ember kíváncsi, az embernek problémái vannak. Így azt mondjuk, hogy a kérdezés az csak az emberi léthez tartozik, és az ember kihúzza magát, hogy ez a mi kitüntetettségünk, hogy mi kérdezhetünk. Mi hozzájárulhatunk a önmagunk teremtéséhez, önmagunk befejezéséhez. Ez az ember kitüntetettsége, nem tárgy, még az Isten kezében sem. Ugyanakkor ez teher is. Néha elnézzük az állatainkat, ahogy jókat durmolnak a kutyánk és a macskánk, nincsenek problémáink, és néha irigyeljük őket. Az ember nem tud megelégedni a vegetatív léttel, az embernek a kérdezés kitüntetettsége, de terhe is. Így azt mondjuk, aki nem kérdez, az nem lát lehetőségeket. Az nem növekedik, az nem találja meg a jobb utakat. Azaz, aki nem kérdez, lemarad a legjobb lét lehetőségeitől. Így kérdezni mindegyikünknek érdeke. Persze, ha kérdezzünk, nem minden kérdésnek van egyforma súlya. azt látjuk, hogy a mai modern ember, mintha nagy kérdéseket úgy sútba dobná, és a napi apró kérdésekkel foglalkozik, a mindennapi ügyekkel, az apró cseprő dolgokkal. Nem mindig volt ez így. Az ókorban és a középkorban azt látjuk, hogy a mítoszok, majd a filozófia ébren tartották a nagy kérdéseket. Honnan van a lét? Honnan van az ember? Mi a lét értelme? Vannak-e istenek? Miért van szeretet, szerelem? Miért van halál? Mi vár ránk a halál után? Hogyan működik az igazság, az igazságosság az életben? Mit kezdjünk a szenvedéssel? A mítoszoknak a válaszai olykor meseszerűek. A mítoszokban azt kell értékelni, hogy ébren tartják a nagy kérdéseket. Később a filozófia veszi át ezt a szerepet, ébren tartja a lét értelmére, az emberi egzisztenciára irányuló nagy kérdéseket. Azt látjuk, hogy mára a nagy kérdések, mintha értelmetlenek lennének, mintha magánüggyé silányulnának, mintha nem illene róla beszélni, a mítoszokat meséknek pipáljuk ki, a filozófia pedig hát egyik részével azonosult nyelvfilozófia lett, logikai filozófia lett, hiányzik a metafizika, a nagy kérdéseknek a filozófiája. Aztán azt láttuk, hogy az ókorban és a középkorban univerzális tudást adtak, valahogy mind a két agyféltekénket képezték, nem csak az élet apró cseprő ügyeivel foglalkozó értelmünket, hanem az eszünket, az élet nagy kérdéseivel foglalkozó eszünket is. A középkorban, aki egyetemen tanult, megtanulta a maga szakmáját, az orvostudományt vagy a jogot, és mindenki tanult etikát, filozófiát, teológiát, esztétikát. Tényleg úgy jött ki az egyetemről, hogy univerzális, egyetemes tudása volt. És az ókorban és a középkorban az ilyen végzettségű embereket nevezték igazán bölcs embernek, és annak volt nagy tisztelete a társadalomban. Mára azt látjuk, mivel a nagy kérdések elsiklanak, és a szaktudás felértékelődik, igazán a szakember kap nagy tiszteletet, és minden energiát arra fordítanak, hogy a szaktudást fejlesszék az emberben. Így megtörténhet az, hogy valaki úgy jön ki az egyetemről, hogy kiváló szaktudása van, képzettsége van, de még sincs univerzális tudása, mégis egy kicsit szakbarbár, mert csak az orvostudományhoz, vagy a joghoz, vagy a történelemhez ért. Régen, az ókorban és a középkorban az élet és a halál, a boldogság fölvetik a nagy kérdéseket. Az élet és a halál személyes megtapasztalása, közvetlenebb megtapasztalása nem hagyta nyugton az embereket, állandó kérdezésre indította őket. Ma az emberek, mintha túl sokat technikai kérdésekkel foglalkoznának, ügyekkel, a telefon programozásával, milyen gyógyszert vegyek be, hogy kell a bankszámlán átutalni, az ügyeket hogy kell elintézni, túl sok technikai kérdést vetünk fel, és az élet és a halál, a boldogság nagy kérdéseit nem nagyon vetjük fel, hát illetve gyerekesen válaszolunk rájuk. Az ókorban és a középkorban az Isten hit az mindig kérdezésre indította az embereket, kérdezésre és a nagy válaszok megtalálására. Mára, mivel sokan az Isten hittel nem értenek egyet, egyfajta materializmusba süllyednek, egyfajta szcientizmusba, hogy majd a tudomány válaszol mindenre, vagy hát, ha mégis érzik a spirituális szükségletet, akkor ezotériába hajlanak. Tehát azt látjuk, hogy a mai ember meggyöngült, az élet vezetése meggyöngült, mert a nagy kérdéseket, a nagy bölcsességet azt magánügyé degradálta, így az élet vezetése is meggyöngült a mai embernek. Lehet, hogy technikailag fejlettebbek vagyunk, lehet, hogy van ma már mesterséges intelligenciánk és modern telefon a zsebünkben, mégis azt látjuk, hogy a nagy kérdéseket illetően és az életvezetés bölcsességét illetően bizony ma komoly bizonytalanságok vannak. Persze ehhez a folyamathoz nem csak az járult hozzá, hogy sokan a vallást, az Isten hitet száműzik, vagy a metafizikai nagy kérdésekkel nem akarnak foglalkozni, hanem sajnos a tudósok is hozzájárultak a kis és a nagy kérdések ilyen megkülönböztetéséhez. Thomas Huxley azt mondja, a tudomány csak az életnek a részlet kérdéseire tud foglalkozni. A tudománynak van egy szemüvege, van egy látószüge, van egy vizsgálati módszere, és a tudomány csak azokra a kérdésekre tud válaszolni, ami belefér a látószögébe. És azt mondja, hogy Isten nem fér bele a mikroszkópba vagy a látócsőbe, hanem az Isten ezek fölött van. Thomas Huxley nem volt ateista, igazából azt mondja, hogy helyet akar hagyni az igazi hitnek. Isten maradjon isteni Isten, ahogy majd Heidegger mondja, nem gondoljuk, hogy Istent tudományos módszerrel be lehet bizonyítani, beleférne bármilyen tudományos metódusba. Ebbe igaza van Huxleynek, óvakodjunk attól, hogy az abszolút misztériumot bebizonyítsuk, ahogy Pascal mondja, a bebizonyított Isten már nem Isten. Isten nem fér bele az emberi egyenletekbe. Mégis azt látjuk, hogy nem egy mélyebb hitet indított el ez a fajta tudós hozzáállás, hanem egyfajta kényelmes agnoszticizmust. Egy tudós kényelmesen bele tud ülni ebbe a fotelba, és azt mondja, ő intellektuálisan akkor becsületes, ha csak azokra a kérdésekre válaszol, amelyeket az ő tudománya megenged. És az élet nagy kérdéseire, az Isten hitre, mi a lét, mi az élet értelme, mi a szerelem, mi a halál, mi van a halál után, mit kezdjünk a szenvedéssel, ezekre a lét nagy kérdéseire ő nem tud válaszolni. Mégis azt mondjuk, hogy igazából mindenki filozófus, igazából egy kicsit mindenki teológus. Tehát nem lehet a sútba vágni ezeket a nagy kérdéseket. Karl Rahner ír erről egy nagyon izgalmas tanulmányt, és azt mondja, intellektuálisan nem becstelenebb az a tudós, aki átlépi a küszöböt, és a tudományos eredményei, amit lát a világban, egy rendezettséget, egy szépséget, egy intelligenciát, amit a tudományos eredményei alapján lát, az alapján ő mer beszélni az életnek a nagyobb kérdéseiről, sőt, Istenről is. Tehát intellektuálisan nem becstelenebb a tudós hívő, aki mer a hitről, az élet nagy kérdéseiről beszélni. Azt is valljuk, hogy az emberi értelemnek egyenesen a megalázása lenne, ha az értelmünket csak csip-csup ügyekre fordítanánk. Csak az empirikus kérdésekre, milyen gyógyszert vegyek be, hogyan kell programozni a telefonomat, politikailag milyen pártra szavazzak, ha csak ezekre a kérdésekre fordítanánk az értelmünket, az értelemnek ez a megalázása, a redukálása lenne. A teológia alapján valljuk, hogy az értelmet elsősorban arra kaptuk, hogy Istent elgondoljuk, hogy gondolkodjunk Istenről. Kérem, ez csodálatos. Ül az ember a fotelban, áll a csillagos ég alatt, és el tudja gondolni a létet, a teljességet, az abszolútumot, a misztériumot, a tökéletes létet. Elképesztő, hogy az emberi értelem erre képes. És Szent Anselm olyan szépen írja a középkorban, hogy az emberi értelemnek ez a legnagyobb teljesítménye. Klaus Demmer is azt írja, a német teológus, hogy az értelemnek a trónfosztása lenne, ha nem a legnagyobb kérdéssel, az Isten kérdéssel és az élet nagy kérdéseivel akarna foglalkozni. Tehát az értelem fő hivatása gondolkodni a teljességről, a tökéletességről, a nagy kérdésekről, és ennek következtében az élet kisebb kérdéseiről és a kisebb ügyekről. Ez alól úgy tűnik nincs felmen. Teljesen ideillik Pablo Picasso-nak évekkel ezelőtt egy régi mondása, azt mondta, a számítógépek haszna vehetetlenek, csak válaszokat tudnak adni. Évekkel ezelőtt rájött arra, hogy a számítógépek csak a válaszokat adják, azokat a válaszokat, amelyeket mi már beleprogramoztunk. És ez ma is igaz. Hiába használunk naponta mesterséges intelligenciát. Okos eszközeink vannak, okos a telefonunk, az autónk, a hűtőnk, egyre több okos eszköz vesz körül minket, bizony ezek csak válaszokat tudnak, még a mesterséges intelligencia is olyan válaszokat szed össze, amit okos emberek raktak össze. Igazán kérdezni nem tudnak. Jó kérdéseket fölvetni nem tudnak. Mégiscsak az ember kitüntetettségéhez tartozik, hogy jó kérdéseket tegyen föl. Meg tudjuk idézni ide Einsteint is. Einstein azt mondta, hogy a fantázia fontosabb, mint a tudás. A tudás az már azt jelenti, hogy egy elért tudáshoz növekedünk föl, amit okos emberek összeraktak, de a fantázia úgy előre tapogatózik, amit még senki nem tud, amiről csak sejtéseink vannak. Sokkal fontosabb azt mondja, hogy a tudományt jobban előre viszi, ha valakinek jó kérdései vannak. Tehát az ember lényegéhez mégiscsak minden okos eszközén túl azt tartozik hozzá, hogy jó nagy kérdéseket tegyen föl. A mindennapi apró kérdéseink mögött, mit tegyek, hová megyek, milyen gyógyszert vegyek, tejet kell venni a boltba, a munkámat hogy kell elintézni, a napi kérdéseink mögött igazából három nagy téma sejlik föl, három nagy kérdés, és a három nagy kérdés egyetlen nagy kérdésé olvad össze. Olyan ez, mint a hajszáleres víz, ahogy szépen folyik sok-sok apró hajszálér, az három nagy folyóvá duzzad, és a három nagy folyó egyetlen nagy folyammá fog alakulni. Napi kérdések, napi aprócseprő ügyek. Ha mögéjük kérdezünk, akkor az első nagy kérdés, amivel találkozunk, a létnek a kérdése. A filozófia alapkérdés, az alapkiindulás, miért van a valami, és nem a nagy sötét semmi? Honnan van a lét? Az ember kezébe vesz egy követ, vagy fölnéz a csillagos égre, és látja azt a sok-sok csillagot, amelyek nem állnak egy helybe, hanem több százezer kilométer per órával száguldanak, és a Föld is, a naprendszer is több százezer kilométer per órával száguld, honnan van ez az egész, ez az irdatlan nagy mozgás, honnan kiindította el? Rácsodálkozunk a létre, aztán rácsodálkozunk az életre. Honnan van az, hogy egyszerű kémiai anyagokból összeáll egy olyan organizmus, ami él, mozog, osztódik, táplálkozik? Honnan van az élet? És aztán rácsodálkozunk a létnek a szépségére. Csodálatos a természet, a műalkotások, az élet. Honnan van a lét szépsége? Ha az ember a létre rácsodálkozik, na akkor kezd filozofálni, akkor kezd igazán komolyan kérdezni. A másik ilyen nagy kérdés folyam a szeretetnek a kérdése, erre is rácsodálkozunk. Amikor belegondolok, hogy a létem kezdetén két embernek a szeretete van, apámnak és anyámnak a szeretete, akkor elcsodálkozom, hogy a lét kezdetén szeretet van, két ember szerelme. És talán az egész kozmosz kezdetén szeretet van, szeretet indította el, kinek a szeretete? És épp úgy rácsodálkozunk a szerelmünkre, hogy valaki szeret minket, és mi visszaszeretjük, és ilyenkor egész máshogy érezzük magunkat a bőrünkben, a világot szebbnek látjuk, könnyebben alakulunk, a bűneinket is könnyebben alakítjuk, sokkal többre vagyunk képesek. Honnan van ez a szerelem? Mi ez a szerelem? És épp úgy rácsodálkozunk, amikor a gyermekünk szeret, amikor a barátaink szeretnek. Honnan van ez a szeretet? Puszta evolúciós túlélés, pusztán ennyi. Mi ez a szeretet, ez a szerelem? Persze igazán kemény kérdéseket a harmadik nagy téma, a szenvedés szokott velünk előhúzni. Amikor szenvedünk, akkor fájdalmasan kérdezünk, hogy de miért? De honnan van a szenvedés? És annyi keresztet igyekszünk megelőzni az életben, annyi szenvedést kikerülni, igyekszünk olyan felvilágosultak, modernek lenni, és mégsem tudunk minden szenvedést kiküszöbölni. Honnan van ez a sötét valami, ez a létellenes, életellenes, szeretetellenes, sötét valami, honnan van ez a szenvedés, és mit kezdjünk vele? A napi kérdéseken túl három olyan nagy téma, amiben szinte összefut minden kérdésünk, és mégis a legizgalmasabb az, hogy miért nem mindegy? Miért kérdezek én rá ezekre? Miért izgat, hogy honnan a lét? Hogy mi a szeretet? Hogy honnan van a szenvedés? Miért nem mindegy? Miért kérdezek én? A kérdések kérdése, hogy az ember rákérdez saját önmagára, a kérdező énjére. A jó kérdezés tehát a csodálkozással kezdődik, amikor az ember nem veszi egyszerűen tudomásul a környezetet, mint az állat, hanem rákérdez, sőt, mögéjük kérdez. A létkérdés, a szeretet csodája és a szenvedés botránya olyan nagy témák, amelyek igénylik azt, hogy az ember nézzen mögéjük, kérdezzen mögéjük. Az ember tehát nem tudomásul veszi egyszerűen a környezetét, hanem igyekszik mögéjük kérdezni. A nagy kérdés, hogy miért kérdezek én egyáltalán, a kérdezésemnek mi a transzcendens lehetőségi feltétele. Szeretnék bemutatni három nagy gondolkodót, akiknek a kérdezés roppant fontos volt. Az egyik ilyen Szókratész, aki Athénben élt, Krisztus előtt 400 körül. Ez a görög filozófus állandóan kérdezett. Szeretett az emberek mellé csapódni a görög agórán a piacon, és kérdezgette őket. Szerette őket egy kicsit elbizonytalanítani az első lépésben, ugyanis azt látta, hogy az embereknek van egy látszott tudásuk, és ők ebben nagyon magabiztosan élnek. Akár a politikusokról van szó, akár a korabeli filozófusokról, a szofistákról, akik ráadásul ezt még pénzért is tanították, a látszott tudásukban nagyon magabiztosak. És első lépésben a kérdéseivel ő elbizonytalanította őket. Mert a látszott tudásra nem lehet igazán az életet építeni. Hát ez ma is így van. Ma is nagyon sok embernél van egy látszott tudás, és ilyeneket mondanak, hogy például a házasságban az ellentétek vonzzák egymást, és az lesz a jó házasság, ahol nagy ellentétek vannak egymás között. Ez látszott tudás. De ugyanígy lehet látszott tudás a szexualitásra vonatkozóan, a politikára vonatkozóan, a tudományokra, az Istenre vonatkozóan. A látszott tudásra az emberek nagyon komolyan alapoznak, pedig nem valódi tudás ez. Tehát a jó kérdezés a látszott tudást először elbizonytalanítja. Aztán Szókratész szeret melléjük lépni, és miután elbizonytalanodtak, akkor nyitottak az igazi tudásra. És Szókratész azt mondja, hogy a kérdésekkel segítsünk neki megszülni a valódi válaszokat. Szeretett arra hivatkozni, hogy akárcsak az édesanyja, ő is bába, ahogy a bába asszony csak áll a szülő mellett, csak segít neki a szülésben, de nem ő végzi a szülést. Épp úgy a filozófus, a kérdező filozófus, az a másik ember mellé szegődik, és kérdezgetve segít neki az igazságra rájönni. Sokszor mondta Szókratész, hogy ő nem tud semmit, ő csak kérdez, nyilván a jó kérdéseivel sokat sejtett az igazságból. És amikor a jó kérdésekkel eljutottak egy magasabb szintű tudáshoz, egy komplexebb tudáshoz, egy megalapozottabb tudáshoz, akkor a végén, a gondolatmenet végén újra kijelentette, hogy nem tudok semmit, újabb kérdések merülnek föl. Szóval Szókratész filozófiájában az a nagyszerű, hogy a látszott tudást a jó kérdésekkel lebontja, ugyanakkor mellé szegődik a másik mellé, nem lenézi, nem kioktatja, nem bántja, hanem mellé szegődik, utitás lesz, mint Krisztus az Emmauszi tanítványok mellett, utitás lesz, és a jó kérdésekkel egy magasabb szintű tudásra vezeti őket, ami aztán majd újabb jó kérdésekhez adhat dobbantót. Szókratész ezzel a módszerével sok embert felbosszantott, mert a látszott tudásnak a látszott bástyájáról le kellett szállni, sok embert felbosszantott, halálra is ítélték, ugyanakkor elindított egy gyönyörű filozófiát Platonnál, mert látta azt, hogy aki ennyire hisz az igazságban, hogy még az életét is feláldozza érte, az tud valamit. A sok-sok kérdés mögött Szókratésznál egy magas szintű tudás rejtőzött. A következő nagy gondolkodónk, akinek a kérdezés fontos, az Martin Heidegger, német egzisztenciális filozófus. Heidegger azzal vádolja a filozófusokat és a mindennapi embert is, hogy túlzottan belemerülünk a létezőkbe. Sokat igazgatjuk a létezőket, igaz, hogy az ember a világba beleszövődik, úgy mondja in der Welt sein, a világban vagyunk, így a kéznél lévő tárgyakat gondozzuk, a ránk bízott szeretteinkről gondoskodunk, a világban dolgozunk, testünk van, viszonyulunk az anyagiakhoz, beszél a világban való létünkről, de arról is beszél, hogy az ember túl is van a létezőkön, nem csak fizikai lény, hanem metafizikai lény. Metafizika azt jelenti, hogy a fizikain túli lény. Az ember a létezőkbe veszettségéből kiemelkedhet a kérdezés által, van egy homályos létmegértése mindenkinek. Homályosan tudunk a létről. És az embernek az a kitüntetettsége, hogy nem egyszerűen van, mint a tárgyak, meg él, mint a többi élőlény, hanem az ember az értelmével képes tudatosan viszonyulni a léthez, a létéhez. Azaz megérti az ember, hogy a léte egy kérdés. Az egész léte egy nagy kérdés. Kérdést intéz hozzánk a lét, hogyan akarsz élni? Ki vagy? És erre a létkérdésre kell válaszolnunk. Amikor válaszolunk erre, akkor ez a válasz tulajdonképpen az egész életünk, az időnk. Ahogy az időben élünk, ahogy az időt éljük, az a válaszunk a létkérdésre. Heidegger használ ilyen fogalmakat, hogy a lelkiismeret arra hív, hogy autentikus, igazi önmagad legyél, selbst legyél. Ne mindenki, akárki, bárki, senki, valaki, hanem a legigazibb önmagad legyél. Ez ma is nagyon fontos, sokan élnek úgy, mintha fénymásolatuk lenne a tömegnek, a szüleiknek vagy másoknak. A lelkiismeret arra hív, hogy selbst, igazi önmagam legyek. És a bűn ebben a rendszerben az, hogy az ember lemarad a legjobb önmagától, nem él igazán azon a szinten, abban az intenzitásban, olyan személyesen, ahogy tudna élni, a bűn a lemaradása a legjobb énemtől. És beszél arról is, hogy a legsajátabb lenni tudás egy olyan egzisztenciális feladat, amit mindenkinek személyesen kell elvégezni, hogy én a magam létét hogyan akarom személyesen megélni. Ha az embernek a létmegértés egy feladat, és a kérdések vezetik mindig tovább, akkor a kérdéseknek van egy metafizikai jelentősége, mondja Heidegger. A metafizika igazi feladata nem is az lesz, hogy állítson mindig dolgokat, hanem hogy bármit is állít a világ, bármilyen szintre is jut el a tudomány, a metafizika kérdése mindig a mögé kérdezés, a túlra való kérdezés. Ezt Heidegger úgy is mondja, hogy semmíteni, tehát bármit elértünk, az mindent semmíteni és mindenen tovább lépni. Heidegger szereti az igazságnak a görög fogalmát boncolgatni. Az igazság görögül aléteja, az azt jelenti, hogy elrejtőzöttség, és azt mondja, hogy a metafizika dolga, a filozófia dolga mindig az igazságot kibontani, mindig mögé kérdezni az elért szintnek. Így azt látjuk, hogy Heidegger rendszerében mind az egyéni élet számára, mind a filozófia, mind a tudomány haladás számára rendkívül jelentőségű a kérdezés, a nagy kérdéseknek a föltétele. A harmadik nagy gondolkodónk Karl Rahner, a 20. század legnagyobb teológusa. Rahner visszanyúl a középkori Aquinói Szent Tamás ismeret elméletére. Aquinói Tamás használja azt az új platonikus gondolatot, hogy az ember, amikor megismer, egyszerre megismeri a lét teljességét is. Ezt tradíció kompletának hívják a középkorban. Azt jelenti, hogy amikor megismerek egy tárgyat, mondjuk egy focilabdát, közben megismerem önmagamat is, visszatérek önmagamhoz, redíció történik, és megismerem azt is, hogy az én szemem, az én ismereteim a lét teljességére is irányulnak. Magyarul a szemünk olyan, hogy van egy tág látómezei, a végtelent látjuk, és ebben a végtelen látómezőben vesszük észre a tárgyat, a focilabdát. Tehát az embernek van a konkrét megismeréskor egy másik megismerése a háttérben, a lét teljességét, a végtelent is megismerjük. Rahner ezt az előre nyúlást forgriffnak nevezi, amit a középkor excessus mentisnek nevez, azaz minden embernek van egy előre nyúlása a lét teljessége felé. Mindenki irányul az igazságra, a jóságra, a szépségre. A nem hívők is, a hívők ezek mögött még úgy gondolják, hogy maga a személyes Isten van. De ez az irányulás, ez a transzcendentális előre nyúlás, ez mindenkiben működik. Fontos az, hogy ez az előre nyúlás, ez homályos. Emery Corrector kidolgozták a kérdezésnek a teológiáját. Arról írnak, hogy az ember sohasem kérdezne, ha homályosan nem tudna valamit, maga a kérdés, a kérdezés válna értelmetlenné, ha az ember legalább homályosan nem tudna valamit a teljességről, az igazságról, a jóságról. Fontos itt az is, hogy ez csak homályos tudás, tehát pontosan nem akarja engedni, hogy az ember bezárkózzon önelégülten, gőgösen az eddig elért ismereteibe. Ezt meg tudja tenni az egyszerű ember is, a teológus és a hívő is, és a tudós ember is, hogy az eddig elért szintbe gőgösen bezárkózik. A homályos létmegértés, a transzcendentális dinamika nem engedi, hogy az ember bezárkózzon, leragadjon az eddigi ismereteibe, hanem egy életen át az embert noszogatja, hívja a többre. Fontos azt is kijelenteni, hogy ezen szisztéma szerint az emberi előrenyúlás a lét teljességére tulajdonképpen mindig egyetlen nagy igazságra történik. Tehát a relativizmusnak és a pluralizmusnak azért van egy határa. El tudjuk ismerni azt, hogy az ismeret elméletekben, a kultúrákban, a gondolkodás módokban, az iskolákban különböző utak vannak, létezik egy legitim pluralizmus, de azért ennek van egy határa. Mondok egy példát. Az ember évezredek óta nézi a napot. És azért erről az egyetlen napról beszéltek már az egyiptomiak is, beszéltek a babiloni csillagászok is, beszélt a középkori Kepler és Galilei, és beszélt Einstein is, meg a mai űrkutatás is. Mindig ugyanap arról a napról beszélünk, egyetlen napról, de ebben az igazságban folyamatosan haladunk előbbre. Tehát az utak plurálisak lehetnek, a belátások különböző szintűek lehetnek, de az egyetlen igazság felé növekedünk. Tehát mit nem akarunk? Azt, hogy a pluralizmust és a relativizmust azt abszolutizálják, és azt mondják, mindenkinek a maga módján igaza van, és mindenki úgy él, ahogy akar, ez önkényhez vezetne. Aki a relativizmust abszolutizálja, az tulajdonképpen ezt tartja az egyetlen igazságnak. És ezt úgy mondjuk, hogy ez filozófiailag önmegsemmisítő kijelentés. Tehát aki azt jelenti, hogy az egyetlen igazság a relativizmus, az saját magát is relativizálja. Tehát ilyet nem tudunk kijelenteni. Igenis az emberi megismerés az egyetlen igazság felé nyúlik előre. Igazságból nem lehet kettő, hanem egyetlen van. Talán különböző utakon, különböző iskolákba tapogatózunk az egyetlen igazság felé, de egyetlen igazság van. Ezt fontos kijelenteni az etikának, ebből nagyon fontos következtetései lesznek. És még egyet hadd mondjunk, hogy ez a transzcendencia húzata, a transzcendentális dinamika, ez az embert életfogytiglan nem hagyja nyugton, és ez jó. Az embert állandóan kérdezésre indítja, a jelen elért tudásnak a meghaladására, ez az embert élethossziglan kíváncsivá teszi, alázatossá teszi, és azt is mondhatom, hogy fiatalossá teszi. Mindennek nagyon fontos következtetése van az etikára vonatkozóan, amit Klaus Demmer, német morálteológus fog kidolgozni. Demmer támaszkodik egy kanadai jezsuita Bernard Lonergan ismeretelméletére, aki írt egy hatalmas művet, az Insight-ot, a belátást. Lonergan arról ír, hogy amikor az ismereteink haladnak előre, és szisztémákat, teóriákat alkotunk, akkor valamiképpen mindig van egy homályos megértése az egésznek. Ő ezt belátásnak, insightnak nevezi. Az ember a megismerés előre haladásakor homályosan megragadja az igazság teljességét, és ezt tematizálja. Tehát megragadjuk a teljes igazságot, és ezt tematizáljuk lépésenként. Tudományos előrehaladás is így működik, teóriákat alkotnak a jobb igazság felé, és a mindennapi ember is így halad, valamiképpen megragadja az egészét a házasságnak, a gyereknevelésnek, a munkájának, az Istennek, és ezt tematizáljuk naponta lépésenként. Tehát nagyon fontos, Demmer hozzáteszi, hogy itt van egy transzcendentális tartalmiság. Tehát nem egyszerűen a végtelen felé, a mindig új felé lépegetünk, itt nem egyszerűen egy liberális húzatról van szó, ami mindig azt mondaná, hogy cseréljük le a döntéseinket, éljünk mindig más házasságban, cserélgessük a vallásunkat, hanem arról van szó, hogy az egyetlen nagy igazságban növekedjünk. És ez azt jelenti, hogy az ember dolga nem az, hogy mindent kipróbáljon, hogy szerteszét szórja magát, hogy mindig mást csináljon, hanem hogy mindig ugyanazt csinálja, az egyetlen igazságban növekedjen. És így fontos lesz az a szó, hogy életpályát építsünk föl, amit mi keleti keresztények, görög katolikusok úgy mondjuk, hogy az ember egy életen át festi az életműve ikonját. Az egész életművünk összeáll egyetlen ikonná. Ennek fontos következtetései lesznek a döntésekre, a hűségre vonatkozóan, hogy az egyetlen igazság felé akarunk növekedni. Na most a kérdezés. A kérdezés pedig az ember lelkiismeretében jelentkezik, hogy én az egyetlen igazság, az egyetlen nagy szeretet felé hogyan tudnék még növekedni. A kérdezés a lelkiismeretben nem hagyja nyugton az embert, nem elég megfelelni a leírt törvényeknek, a szokásoknak, meg eddig így csináltam, hanem a lelkiismeretben az ember állandó kérdezést, nyugtalanságot, noszogatást tapasztal önmagában, hogy én hogyan tudnék még jobban szeretni az én házasságomban, az én szakmámban, az én gyermeknevelésemben, az én életemben. Az előre haladást a lelkiismeret hajtja előrébb, a lelkiismeretnek ezt a kérdezését, hogy hogyan tudnék még jobban szeretni, ezt komolyan kell vennünk. Ugyanis az ember nem akar önmaga mellett elmenni, önmaga mellett elhaladni, a legjobb önmagát nem akarja elvéteni. Tehát az egyetlen igazság felé növekedünk ugyanabban az életpályában. A transzcendentális tartalmiság így az etika számára nagyon fontos lesz. Mindezek alapján szeretnénk tehát megerősíteni, hogy az embernek úgy tűnik a lényegéhez tartozik, hogy kérdezzen. És valahol pont az fordul ki az emberségéből, az életpályájából, a növekedésből, aki nem kérdez, aki nem kíváncsi, aki nem akar több lenni. Az ember tehát kettős természete van, egyszerre fizikai, de metafizikai is. Úgy mondanánk, hogy az ember a lábával a földön áll, igenis kötődünk a biológiához, az evolúcióhoz, a kémiához, de az ember a fejével a felhőkbe lóg. Az ember két világnak a polgára, ahogy majd Kant fogja mondani, és keressük az otthonunkat mind a két világban. Ez lesz az egészséges, a természetes az ember számára. Az embernek egyszerre van biológiai dimenziója, de van spirituális dimenziója is. Bármelyiket kijátsszuk a másik ellen, akkor az azt fogja eredményezni, hogy az ember kifordul önmagából, nem igaz életet él, mind a két dimenziót komolyan akarjuk venni. Az embernek úgy mondjuk a hagyomány alapján, hogy van testi és lelki dimenziója, mind a kettőt komolyan vesszük. A filozófia és a teológia is megerősíti, hogy az ember lényegéhez tartozik a teljességre való előre nyúlás, az állandó kérdezés, a növekedés, az igazságban való haladás. Az él az emberi természetnek megfelelően, aki kérdez, aki a szívében jó nagy kérdésekkel birkózik, aki nem fél föltenni kínzó és nehéz kérdéseket, aki mer élethossziglan kérdezni. A katekizmus megerősíti ezt, az ember természete szerint az igazságra törekszik, természete szerint. Tehát nem a kiváltságosok, a tudósok, a papok dolga, hanem az ember természete szerint, minden ember természetében van beleírva ez a törekvés. Köteles tisztelni és tanúsítani az igazságot. Az embert a saját természete ösztökéli az igazság keresésére, ami erkölcsileg kötelessége is, elsősorban a vallás tekintetében. Tehát a természetünk akar a teljesség felé lépegetni, és azt írja a katekizmus, hogy ez kötelességünk is, morális kötelességünk, és hozzáteszi, hogy elsősorban a vallás tekintetében Isten felé. Tehát az elménk kérdezését ne fordítsuk csak csip-csup ügyekre, napi dolgokra, technikára, pénzre, politikára, egészségre, hanem az elménk legnagyobb kitüntetése az, hogy Istent elgondolhatja, Istenről gondolkodhat, kérdezhet, és ezt lefordíthatja a saját életére, életvezetésére vonatkozóan. A katekizmus megerősíti, hogy tessék kérdezni. De a katekizmus hozzátesz még valamit. A megismert igazsághoz ragaszkodnia kell, és egész életét az igazság követelményei szerint kell berendeznie. Azaz az ember kérdezzen, legyen úton, merjen kicsit lázadni, merjen elégedetlen lenni, de ne ragadjon bele ebbe a mentalitásba, hanem ha megtalált igazságokat, akkor ezek az igazságok már kötelezik, ragaszkodjon hozzá hűségesen. Azaz ne legyen egy életen át lázadó, egy életen át cinikus, egy életen át agnosztikus, egy életen át kamaszos, hanem keressen, kutasson, de ha megtalált igazságokat, akkor ezekhez az igazságokhoz ragaszkodjon, és az életét ezek szerint rendezze be. Tehát a katekizmusban van egy optimizmus, hogy az ember keres, de az igazságot az ember megtalálhatja, és az életét ezekhez az igazságokhoz képes igazítani. A filozófia megállapítja, hogy az ember természete az, hogy kérdez, az ember nem ragad bele a fizikai létezőbe, hanem metafizikai létező is, és mindig kérdez, a teljességre irányul, van egy homályos létmegértése, ahogy Heidegger mondja. A teológia még tovább kérdez, és megkérdezi azt, hogy miért ilyen az ember természete. Valóban csak arról van szó, hogy elindulunk az igazság felé, hogy a szabadságunk elindul a nagy légüres térbe, az űrbe, a végtelen felé, és elkezdi keresni az igazságot, és aztán amit megtalált ebből az igazságból, azt ő megszavazza, megalkotja. Vagy van ennek valami lehetőségi feltétele? A teológia azt állítja, hogy mielőtt az ember elindulna keresni szabadon az igazságot, maga az igazság lép elénk. Ezt már nagy ibetűvel írjuk. Maga az Isten lép elénk, és hívja az emberi szabadságot önmagához. Tehát azt látjuk, hogy az Isten kezdi. A megismerésünkben a nulladik lépést nem az ember, hanem maga az Isten teszi meg. Elénk lép, és vonzza a megismerésünket, vonzza az igazságra való képességünket. Így mindenki, aki elindul keresni az igazságot, hívő, nem hívő, mindenki tudatlanul is Isten felé lépeget. Ennek van egy fontos következménye, hogy bárki, aki keresi a nagyobb igazságot, a világ fölötti nagyobb rendet, a teljesebb bölcsességet, a szépséget, a végtelen jóságot, azt szoktuk mondani, hogy ha nem is vagy hívő, kérdezz mögé, hogy te miért keresed ezeket. Nem lehet, hogy téged valaki hív. Amikor te kérdezel, kutatsz, akarsz többet meglátni, megérteni, nem lehet, hogy itt a mondat végén nem egy matematikai rend, egy tökéletes világrend van, hanem személyes Isten. Tehát minden kérdező embernek azt mondjuk, hogy érezd meg azt a szomjat, hogy valaki szomjazik rád. Mielőtt te szomjazol az Istenre, a teljességre, előbb Isten szomjazik rád, és lép oda hozzád, és azt szoktuk mondani, hogy miközben kérdezel, igazságokba belátsz, szólítsd meg ezt a nagyobb rendet, akiben hiszel, ez a nagyobb rend, ez a nagyobb világ fölötti igazság, szólítsd meg ezt, és meg fogsz lepődni, hogy a rend visszaszól, Isten saját magát fogja neked bizonyítani. Tehát az igazság alázatosan elénk lép, ő kezdi, ő hív minket. Ennek a történelmi megjelenése az lesz, hogy ez az igazság beleszületik a történelmünkbe. Betlehembe, karácsonykor egyszerű gyermekként közénk lép. Nem diadalmasan jön, nem lehengerlően jön, nem erős érvekkel jön, hanem gyöngéden lép közénk, és kezd magához vonzani minden embert. Mindig az igazságba való előrelépést, mindig az Isten kezdi, gyöngéden vonz minket a teljesség felé. Az evangéliumokban van egy csodálatos találkozás, amikor egy gazdag, jól nevelt fiatal kérdezi Jézust. Ennek a történetnek jelentősége van mind a mai napig, mindegyikünkre vonatkozóan. Az történik, hogy ez a jól nevelt fiatal odalép Krisztushoz, és kérdez tőle, mi jót tegyen, hogy elnyerje az üdvösséget. Először is kérdez. Dicsérendő benne az, hogy kérdez. Akar növekedni. Nem elégszik meg azzal, ahogy eddig élt, pedig jól élt, ahogy tudjuk, megtartotta a parancsokat. Nem elégszik meg a vallásnak a külső előírásaival, hanem ő szerette többet, szeretne növekedni a szeretetben, az igazságban, a teljességben. Nagyon dicsérendő benne az alázatos kérdezés. Ha az ember ezt elveszti, akkor már nem fog növekedni, gazdagodni, nemesedni. Kérdez. Aztán dicséretes benne, hogy tudja, mi a tét. A kérdéseink nem irányulhatnak csak a napi ügyekre. Ha megnézzük az elménket, naponta az elménk ezer ügyjel, csipcsup dologgal, tárgyal foglalkozik, és vajon naponta mennyit töprengünk az Istenről, a végtelenről, a teljességről, az igazságról, a jóságról, az elménket nem fordíthatjuk csak erre. Tehát a végső tét az üdvösség. Nehogy az életünk ilyen jól berendezett menedzseri élet legyen, ami mint az óra működik pikpak, csak valahogy mégis az egésznek a szíve elvész, és nem fogunk üdvözülni. Tehát a tét az üdvösség. Minden kérdésünk mögött ez a legfontosabb kérdés. Aztán tudja, hogy kitől kérdezzem? Abszolút dicséretes. Van ott sok rabbi, meg sok okos ember, de hogy megtalálja azt az elitet, akit érdemes kérdezni, megtalálja az egyetlen igazságot. Amikor életünk legfontosabb dolgairól kérdezünk, a szívünk közepéből kérdezünk, életünk nagy döntéseit érintő dolgokról kérdezünk, azt nem szabad akárkitől megkérdezni. Meg kell találni azt az elitet, aki ismer és szeret, ahogy József Attila mondja, akit érdemes kérdezni. És akkor így nem fog sodródni a közfelfogással, mindenki így gondolkodik, vagy az ideológiákkal, nem lehet könnyen becsapni. Nagyon dicséretes benne, hogy tudja, hogy kitől kérdezze meg életének a fontos kérdéseit. Aztán tökéletes akar lenni. Ha bárki erről lemond, akkor középszerű lesz. Simone Weilnek, a francia filozófus nőnek van egy nyugtalanító mondata, engem évek óta nyugtalanít, átadom, hogy másokat is nyugtalanítson. Azt mondja Simone Weil, hogy a középszerűséget nehéz megbánni. Az, hogyha van egy-egy gonosz bűnöm, összevesztem, megsértettem a feleségemet, hát az könnyű észrevenni, mert látom, hogy durván viselkedtem, és látom, hogy a feleségem sír. A nagy bűnt könnyű észrevenni, könnyű megbánni. De azt, hogy középszerű vagyok, nem ártok én senkinek, nekem se ártson senki, úgy ellátogatom a dolgaimat, imádkozgatok, úgy rendes ember vagyok, középszerű vagyok, ezt nehéz észrevenni, és nehéz megbánni. Az ember ne akarjon középszerű lenni, semmilyen téren langyos, hanem keresse azt, hogy az életében mi a nagy dobás. Hol tudok én maradandót alkotni, hol tudok én minőségi szeretetet tenni, hova állított engem az Úristen, hogy én itt elit legyek, én itt előbbre vigyem a világot, akarjak tökéletes lenni. Ezt a szomjúságot, ezt a transzcendens húzatot, ezt is csodáljuk a fiatalban. És szeretne nagyot tenni, tehát nem csak elméleti tudásra vágyik, nem csak valamelyik rabbitól valamilyen elméleti megvilágosításra vágyik, hanem olyan igazságra, amit az életére le tud fordítani. Tehát az etika elválaszthatatlan marad a nagy igazságoktól. Szeretne valami nagyot tenni is. Ez a fiatal, ez mindannyiunk mintaképe lehet. Krisztus Urunk ránéz és meg is szereti. Az benne a csodálatos, hogy tulajdonképpen ez a történet mind a mai napig folytatódik. Ahogy az a fiatal odalép az elithez, Krisztushoz, szomjazik a többre, kérdez, keres, ez a találkozás, ez tulajdonképpen a történelem végéig folytatódik. Krisztus Urunk ezt a beszélgetést a történelem végéig folytatja az emberiséggel, mégpedig az egyházán keresztül, igenis a papokon, a lelki atyákon és anyákon keresztül, a hitoktatókon keresztül, az egyház tudósain keresztül, az Isten folytatja ezt a párbeszédet az egész emberiséggel a történelem végéig.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben folytattuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Szent István Rádió.